Üdvözlöm a hallgatókat! Az aréna mai vendége Pavlik Lívia, a Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja, miniszteri biztos. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat!
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában a Corvinus Egyetem és a hazai közgazdász képzés jövőjéről lesz szó, hiszen új vagyonkezelői alapítvány jön létre a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartójaként. A Messenász Universitatis Corvini Alapítvány egy új működési modell alapján lesz a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója. Miért volt szükség erre az új modellre?
Viszonylag régre mutathatok vissza. A 2014-ben elfogadott felsőoktatási stratégia megfogalmazta, hogy a felsőoktatás területén egy olyan újszerű, az új, a modernkori felsőoktatás intézményekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelni képes egyetemi környezet, szabályozási környezet kialakítására lenne szükség. Ezt a röviden úgy is mondhatjuk, hogy modellváltásra. Leginkább az állami felsőoktatási intézményekről beszélek most, hiszen a felsőoktatás a Nemzeti Felsőoktatási Törvény értelmében magába foglalja az állami fenntartást, és nyilván az egyéb fenntartásban lévő, ezeket összességében magánegyetemeknek szoktuk nevezni, ezekre vonatkozó szabályozást, és ebből, amit kiemelnék, és ami ugye a stratégiára való utalásomat is alátámasztja, hogy az állami fenntartású felsőoktatási intézmények költségvetési szervként működnek. És alapvetően azok a gazdasági, társadalmi környezetben megfigyelhető dinamikus változások, amelyekhez igazodni kell akár a munkaerőpiaci kihívásokra, akár egyébként a vállalati együttműködésekben, vagy éppen a kutatások terén, Európai Uniós források elérése és annak hatékony felhasználása során. Ez egy olyan típusú hatékony működést kíván meg az egyetemektől, ami sokkal inkább hasonló egy vállalati működési környezethez, mint mondjuk egy költségvetési szektor, ami nagyszerű egy hatóságnak, nagyszerű egy minisztériumnak, sokkal kiszámíthatóbb, és sokkal inkább egy adott, mondjuk a minisztériumnál, ha maradok, vagy egy hatóságnál, egy adott feladatkörre fókuszálnak, az a dolga a szervezetnek, és azt kell jól tennie. Addig, amíg egy felsőoktatási intézmény, az folyamatosan a piaci környezethez kell, hogy igazodjon, és versenyez a hallgatókért, tehát nekünk ugyanúgy versenytársaink vannak a felsőoktatás piacán, most idézőjelet tettem, mint hogy bármely más termék vagy szolgáltatás piacán jelenlévő szervezet számára, és ehhez más környezetre van szükség.
És ez mit jelent, az egyetem állami marad, vagy így tulajdonképpen magánegyetemmé válik?
Az előbb utaltam már a szabályozásra, a felsőoktatásnak a szervezeti felépítése az nagyon érdekes, és így ebben az elmúlt egy évben, fél évben, lehet, hogy nekem már egy évnek tűnik, elmúlt fél évben viszonylag többször kellett erre egy rávilágítani. Tehát a felsőoktatási intézmény az szépen jogi szaknyelven fogalmazva egy sui generis jogi személy, ez azt jelenti, hogy törvény által jön létre. Tehát nem úgy, mint a gazdasági társaságok, amelyeket bejegyez a cégbíróság, vagy nem úgy, mint az alapítványok, amit bejegyez a bíróság, hanem egy felsőoktatási intézményt a Nemzeti Felsőoktatási Törvény hoz létre, azon keresztül, hogy az országgyűlés a törvény módosításaképpen a mellékletében bejegyzi azt a bizonyos felsőoktatási intézményt, amely csak akkor tud létrejönni, ha őt egy alapító létrehozza, ezt hívhatjuk fenntartónak is. Az állami felsőoktatási intézményeknek ez az alapítói, fenntartói funkciója, ez az államnál van, amit adott az oktatásért felelős minisztérium lát el. Ugyanakkor, és ezek az állami és költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, 21 néhány van belőle, tudjuk, Magyarországon, és emellett léteznek az alapítványi fenntartásban, tehát alapítvány által alapított, vagy egyház által alapított, és egyébként a felsőoktatási törvény azt is megengedi, hogy gazdasági társaság legyen egy felsőoktatási intézménynek az alapítója. Ezeknek valóban a gyűjtők kategóriája az az, hogy magán felsőoktatási intézmény, de amit itt nagyon fontos elmondani, hogy ők választhatnak, hogy profitorientáltan, vagy nem profitorientáltan működnek. Az oktatási hivatal jegyzi be az alapítókiratának megfelelően az e-módon létrejött, megalapított felsőoktatási intézményt, és itt lehet a bejegyzésnél választani azt, hogy közhasznuként jön létre. A Budapesti Corvinus Egyetem 2019. július 1-től egy alapítványi fenntartású, közhasznú felsőoktatási intézményként fog létrejönni, de itt lehetne egyébként választani azt, hogy for profit jelleggel, tehát egy vállalkozási típusú megközelítésben és gazdálkodási logikában kerül a felsőoktatási intézmény létrehozása. Leginkább itt ugye egyrészt a cél, hogy profitra törekszem, vagy inkább ellátni egy közfeladatot, még ha magánfelsőoktatási intézményi környezetben is, de akkor is non-profit jelleggel, illetve az adózási szabályok azok, amelyek túl azon, hogy milyen célkitűzéssel választom a közhasznú, vagy éppen a nem közhasznú jelleget, az is fontos, hogy az adózásba ez milyen módon jön vissza. Természetesen kedvezőbb adózási feltételek mellett tud működni egy közhasznú felsőoktatási intézmény.
Akkor ez tulajdonképpen azt jelenteni, hogyha kategorizálni kell, hogy magánfelsőoktatási intézmény lesz?
Én továbbra is a hangsúlyt oda helyezném, hogy közhasznú. Magán annyiban, hogy minden olyan egyetemre ezt a Nemzeti Felsőoktatási Törvény használja gyűjtőkategóriaként, amely nem állami fenntartású, azt magánfelsőoktatási intézménynek hívja. Egyébként még az egyházit szokta így jellemezni, hogy egyházi, de a hangsúlyt mindenféleképpen a közhasznúra tenném, és még egy fontos dolog, ugye előbbiekben azt mondtuk, hogy alapítványi fenntartású. A Corvinus Egyetem fenntartójának, bár egy alapítvány, de egy nagyon komoly sajátossága, hogy egy állam, kizárólag az állam által létrehozott alapítványról beszélünk, méghozzá egy új alapítványi forma keretében. Ön is a felvezetőjében így is hívta egyébként, hogy vagyonkezelő alapítvány jön létre az egyetem fenntartójaként. Ez egy új alapítványtípus. Eddig ezt a hazai jogszabályok nem ismerték. Az alapítványokra vonatkozó általános szabályok a PTK-ban találhatóak meg, és ott az alapítványok leginkább, mint egy olyan szervezet kerülnek jogilag leírásra, amely alapvetően nem végez gazdálkodási tevékenységet. Jellemzően az alapítványokról a mi eddigi polgári törvénykönyvbeli megközelítésünkben az a szemlélet rajzolódott ki, hogy támogatásokat fogad, és ezeket a támogatásokat az alapítványi célnak megfelelően a kedvezményezettek számára eljuttatja. Ez az új vagyonkezelő alapítvány, a nevében is benne van, ennél valamennyivel másabb, valamennyivel több, folytat gazdálkodási tevékenységet, de kizárólag az alapító által meghatározott alapítói vagyon tekintetében végzi ezt a tevékenységet, kezeli tulajdonképpen ezt az alapítói vagyont, és az alapító által megjelölt kedvezményezettek számára és az ő javukra teszi mindezt. És talán itt még, hogyha megengedi, hogy elmondjam, nem feltétlenül csak és kizárólag olyan típusú lehet ez a vagyonkezelő alapítvány, amelynek a kedvezményezetti körében valamilyen közérdekű cél áll. Ugye a mi alapítványunk nyilván ilyen lesz, közérdekű, hiszen a felsőoktatás, vagy egyébként közérdekű lehet az egészségügy, és még sorolhatnám a sport. Tehát ilyen célokkal is lehet vagyonkezelő alapítványt létrehozni, mint amilyen céllal a Corvinus Egyetemnek a vagyonkezelő alapítványa, mint fenntartója létrejön. De egyébként ez az alapítványi típus, ez alkalmas arra, és nemzetközi példák mutatják is, hogy egy jól használható szervezeti forma, amikor is magáncéllal jön létre, és magánvagyonoknak a kezelésére alkalmas, egy ilyen holdingszerű kezelésére tulajdonképpen, olyan magánvagyonoknak, amelyek szolgálhatják azt a célt is, hogy generációk közt ugye a vagyonnak a hozama oly módon tud az utódok számára pozitívumként megjelenni, hogy igazán nem kell a vagyonnal, a vállalattal foglalkozni, amit esetleg apuka, nagypapa alapított, hanem egy ilyen vagyonkezelő látja el ennek a családi vagyonnak a kezelését, és a kedvezményezettek pedig az utódok. Egyébként ez leginkább egy ilyen európai típusú megközelítése a családi vagyonkezelésnek. Az angol száz típusú az egy ilyen trust típusú, de itt Európa kellős közepén most a vagyonkezelő alapítványok irányába ment el a szabályozás. De egyébként az angol száz típusúnak is van hagyománya PTK-ben ez a bizalmi vagyonkezelés.
És itt a családi vagyon az 10% MOL, 10% Richter részén, illetve amit legalábbis osztalékként fizetnek. De hogy változik a magyar államhoz kötődő viszonya ezáltal az egyetemnek?
Igen, marad beleszólása az érdekes, hogy családi vagyonnak neveztük, nevezhetjük így, mert hogy Ahogy említettem, a Magyar Állam az a vagyonkezelő alapítvány alapítója, és a Magyar Állam a saját tulajdonában lévő 25%-os részvénypaketjéből, mind a MOL-ban, mind a Richterben lévő 25-25%-os részvénypaketjéből helyez el 10-10%-ot ebbe a vagyonkezelő alapítványba. Tehát így családi, hogyha a Magyar Államot egy nagy családnak tekintjük, akkor igen, mondhatjuk is, hogy ez egy nemzeti vállalkozás, ezt leginkább Lánci András rektor úr szokta mondani a Corvinus Egyetem átalakítása kapcsán, és így is érzékeljük tulajdonképpen, hogy ez egy nemzeti vállalkozás, hiszen egy talán mondhatom, sikeres múlttal rendelkező egyik legjelentősebb hazai egyetemnek ad egy olyan lehetőséget, amivel mindenképpen érezzük, hogy felelősségünk is úgy élni, hogy ennek az eredményei az oktatásba, a kutatásba vissza tudjanak köszönni. Tehát a végső cél az mindenféleképpen az, hogy mind az oktatásban egy színvonal növekedésre sor kerüljön, mind az egyetemnek a közösség felé, tehát akár a társadalom felé, vagy akár a vállalati kapcsolatok tekintetében a gazdaság szereplői felé fennálló felelősségvállalása az magasabb tudjon lenni, többet tudjunk kihozni magunkból, mint amit meg tudtunk tenni az eddigi keretek között.
És az állami szerepvállalás, vagy az állami beleszólás az erősödik, vagy sokkal inkább gyengül ezáltal az új modell működtetés által?
Még egy picit akkor vissza kell mennem erre a vagyonkezelő alapítvány típusra. Ezt az állam fogja megalapítani. Ugye minden alapítványban ebben is azok a testületek jelennek meg, amit jól ismerünk, így mint kuratórium, kötelező felgyőrőbizottsága, kötelező könyvvizsgálata, és ezen túlmenően van egy olyan sajátosság ennek a vagyonkezelő alapítványnak, hogy az alapító az alapítói jogait átadhatja teljes egészében a kuratórium számára, és ezzel tulajdonképpen az alapítvány önállósága maximális lesz, az alapítójától eltávolodik. És ez az alapító jogok teljes körű átadása, ez nem olyan, mint a babaruha, hogy teszem-veszem, hanem ha az alapító átruházta az alapító jogokat, akkor azt utána már nem veheti vissza. Tehát ezzel tulajdonképpen van egy az alapítótól, jelen esetben az államtól való teljes függetlenedés.
És vagyis ez így is lesz a Corvinus, nem?
Igen, ez a jogszabálytervezetnek a része. Ezt a bizonyos alapítványt, mint hogy minden állam által alapított alapítvány csak törvény útján lehet megtenni. Ez a bizonyos törvény, ez már a parlament honlapján egyébként megtalálható a tegnapi naptól, és ebben a törvényben is benne foglaltatik, hogy az országgyűlés arra adja meg a felhatalmazást a kormánynak, hogy egy vagyonkezelő alapítványt hozzon létre, amelyben az alapító az alapító jogokat átruházza a kuratóriumra. És a kuratórium felelőssége lesz ettől kezdődően, hogy szakszerűen, és értem ez alatt azt, hogy a működés biztonságát megteremtve, ugye a fenntartónak a működésért való felelőssége az, ami maximális, tehát ez szakszerűen, és úgy, ahogy a hosszú távú fenntartható működés azt megkívánja, azt viselnie kell. Tehát ez egy komoly felelősség a kuratórium tagjaim.
A struktúra tehát röviden így néz majd ki. Hogy lesz ettől versenyképesebb a Corvinus? Mert ugye ez a cél.
Állami felsőoktatási intézmény voltunk az elmúlt időszakban. A fenntartó, illetve az ágazatirányító minden gondoskodását élvezve. Én azt szoktam mondani, hogy egy nagy családként tudom elképzelni akár az állami felsőoktatási intézmények családját, ahol a családfőnek, a fenntartónak van 21 néhány gyermeke. Most 21 néhány gyermekre figyelni, a leggondosabb szülő gondos tekintete mellett is azért egy komoly kihívás. Picit azt várjuk, hogy akkor, amikor a Corvinus Egyetem így módon önállóvá válik, és a fenntartójával kartkaröltve fogja látni saját stratégiai céljait, és ebben közösen tudunk gondolkodni. Tehát ugye az egyetem fenntartója ettől kezdve egy felsőoktatási intézménnyel fog felelni, és ez is azt gondolom, hogy egyfajta nagyobb odafigyelés, egy testre szabottabb az intézmény sajátosságait és a céljait előtérben tartó fenntartói magatartást tud, és ezzel tudja segíteni az egyetemet. Túl mindazon, mert ugye nem csak a struktúrából, hanem akkor, ha a versenyképességre más oldalról közelítünk. Ugye az beszélgetés elején hivatkoztam, hogy az állami egyetemek költségvetési szervek viszonylag rigid szabályrendszerrel, viszonylag rövid távú tervezési, pénzügyi, meg működési tekintetben rövid távra előre tekintő tervezési lehetőséggel. Addig egy alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény egyrészt a a finanszírozás szempontjából egy más típusú stratégiát tud követni. Az állami intézmények az éves költségvetéshez igazodva kapják a finanszírozási forrást. A magyar állam költségvetése 12 hónapra tekint előre. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 12 hónapig látjuk, hogy milyen pénzügyi munícióval tudunk bármilyen célt is megfogalmazni. Ennél hosszabb távra nyilván előre lehet tekinteni, a magyar költségvetésnek is van 3 éves terve, és annál hosszabb is, de az nem egy olyan dolog, amit egyéb iránt borítékolhatnánk, hogy pont úgy fog lepörögni, ahogy. Nincs lehetőség a pénzügyi források átmeneti bővítésére. Tehát gondolok arra, hogy addig, amíg egy vállalat egy beruházásnál nyilván induló tőkeigénnyel rendelkezik, és annak, ha megtérülése biztosított hosszabb távon, akkor bátran mer hitelt felvenni, kölcsönt felvenni, kötvényt kibocsájtani. Ugye ilyet egy felsőoktatási intézmény, egy állami felsőoktatási intézmény nem tud megtenni. Ez nem azt jelenti, hogy mi július 1-től kötvényt fogunk kibocsájtani, vagy nem tudom, én hosszú távú adósságba szeretnénk verni magunkat, csak szerettem volna érzékeltetni, hogy mennyiben másabb környezetben kell a célokat egyrészt megfogalmazni, másrészt meg megvalósítani foglalkoztatás tekintetében. A munkavállalóink a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint foglalkoztatottak. Egy meghatározott struktúra szerint alakul a munkatársaknak a bérezése. El lehet ettől térni, mert aki azt mondja, hogy a KJT-től nem lehet eltérni, az nem mond igazat, el lehet. Azt szoktuk mondani, hogy a KJT az felülről nyitott, tehát különböző munkáltatói döntésekkel lehetőség van a béreket versenyképesebbé tenni, de olyan adminisztrációs terhekkel jár mindez, hogy néha többe kerül a lé, mint a hús. Tehát a munkatörvénykönyv az egy sokkal rugalmasabb foglalkoztatást tesz lehetővé. Ettől az elmúlt hetek visszajelzéseit hallva, nyilván minden változás egyfajta bizonytalansággal tölti el az azzal érintetteket. Ugye itt esetleg megnyugtatásképpen szeretném mondani, hogy az átmenet mindenféleképpen átmeneti szabályok mellett fog a foglalkoztatás tekintetében is bonyolódni. Az előbb már hivatkoztam rá, hogy a parlament honlapján fent van az alapítványt létrehozó törvénytervezet, így fent van egyébként a Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosításának tervezete is, és abban olvashatom, hogy a munkavállalóink esetében, akiknek határozott idejű kinevezése van, közalkalmazotti kinevezése, nekik automatikusan egy határozott idejű munkaszerződésé fog ez átalakulni. Tehát nem szűnik meg senkinek a jogviszonya, és nem kell azon gondolkodni, hogy vele a Kornusz Egyetem július 1-től létesít vagy nem létesít munkaszerződést. Akinek határozatlan idejű, erre az előbb nem utaltam, önnek egy határozatlan idejű munkaszerződése lesz. És vannak olyan jellegű átmeneti szabályok, amelyek két témakört érintenek, az egyik a munkáltatói felmentés, továbbra is 1 éven át azok a szabályok érvényesek a munkáltatói felmentésre, amit közalkalmazottként egyébként alkalmazni kell, ha valaki közalkalmazottként kerül felmentésre, illetve a jubileumi jutalom esetében, ez is egy fontos, emblematikus elem a közalkalmazottak esetében, még az elkövetkezendő 5 évben, akinek egyébként jubileumi forduló év következik, ő meg fogja kapni a jubileumi jutalmat a KJT szabályai szerint.
És hogyha már a következő 5 évről beszélünk egy kicsit hosszabb távról, a következő 10 évről, mert ugye az a kimondott terv, hogy az egyetem 2030-ig a világ 200, Európa 100 egyeteme közé kerüljön. Hogyan? Mit tesznek? Milyen példákat sorolnak?
Igen, az oktatási struktúrát fogom először majd példaként mondani. Szeretnénk egy picit átalakítani, de ha megengedi még mielőtt ilyen hosszabb távra kezdenénk el előre tekintve beszélgetni, még egy picit rövid távon hat utaljak vissza. Említettük a munkavállalóinkat, mint az egyik legfontosabb tényező egy ilyen típusú vállalkozásban, idézőjelbe. A másik pedig a hallgató. Ugye? Két humán erőforrása, lehet így fogalmazni. A hallgatóinkra még egy picit hadd térjek vissza, ugye most éppen a 2019-es felvételi időszak zajlik. Most izgatottak a családok, melyik felsőoktatási intézményt, melyik képzést jelöljék meg, milyen finanszírozási formába. Nyilván mindenki az állami ösztöndíjas formát szeretné, ha a gyermek el tudná érni a felvételi során, hiszen akkor nem a családi büdzsét terheli a továbbtanulás költsége, de nyilván vannak olyan döntések, amelyeknél azt mondja a gyermek és a család is, hogy mi akkor is vállaljuk a képzést, hogyha azért fizetni kell. A Corvinuson minden képzés mind a két fizetési formában elérhető, tehát állami ösztöndíjasként is, és önköltséges formában is, ez igaz az alapképzéseinkre, a mester és egyébként a doktori képzéseinkre is. Most a felvételi eljárás keretében még semmi újdonságot nem látnak a hallgatóink, meg a szüleik sem. Szeptemberre állami ösztöndíjas finanszírozási formába még felvételt hirdetünk a hallgatók számára. Viszont 2020-tól kezdődően, és ez már 2020 februárral induló képzéseinkre is igaz, amire a jelentkezés 19 év végén kell leadni, és utána a soron következő felvételi eljárásokba már nem fog megjelenni a Corvinus esetében az állami ösztöndíjas képzési forma, viszont meg fog jelenni, amit szintén többször több helyen igyekeztünk mindenki számára ismertté tenni, ez a Corvinus ösztöndíj. És az is egy fontos dolog, a Nemzeti Felsőoktatási Törvény egy másik jelentős módosítása e tekintetben, hogy a központi felvételi eljárás keretében lesz elérhető a Corvinus ösztöndíj program. Vagyis amikor majd egy év múlva immáron az új szabályok szerint jelentkeznek a hallgatók a Corvinusra, akkor majdnem, hogy semmit nem fognak abból érzékelni, hogy közben történt egy változás a Corvinusnak a jogi státuszában, mert minden képzésünknél meg fog jelenni számukra is a támogatott, meg az önköltséges fizetési forma, csak a támogatott képzési forma mögött nem az állami ösztöndíj fog meghúzódni, hanem ez az alapítvány által biztosított Corvinus ösztöndíj. Méghozzá oly módon, hogy a hallgatóknak ez még átmenetileg sem fog pénzügyi terhet jelenteni, tehát nem úgy fog kinézni a dolog, hogy a hallgatónak be kell fizetni az önköltséget, majd a heteket, esetleg hónapokat vár, hogy az ösztöndíját megkapja, hanem az általa elnyert ösztöndíjat az alapítvány közvetlenül az egyetemnek fogja átutalni, ezek kiegyenlítve tulajdonképpen a hallgató önköltség miatti tartozását. Tehát a hallgatót ebből kihagyjuk, ő csak koncentráljon arra, hogy be kell iratkozni, fel kell venni a tárgyakat, el kell kezdeni a tanulmányait, és a pénzügyi oldalt az bízza az alapítványra és az egyetemre.
És ki lehet esni ebből az ösztöndíjból?
Ugye ez egy teljesítmény.
A legtöbb esetben általában az emberekben tudnak maradni.
Ha teljesítik azokat a feltételeket, amely mellett állami ösztöndíjasként folytathatják a tanulmányaikat. Jelenleg is a Nemzeti Felsőoktatási Törvény meghatározza, hogy milyen dinamikával kell előre haladni a tanulmányokban. Ugye a tanulmány előmenetelét kreditekben mérjük, és meghatározza a felsőoktatási törvény, hogy fél évente mennyi kreditet kell legalább teljesíteni, és egy év viszonylatában, tehát két fél év átlagában, ha a hallgató nem teljesíti azt az elvárt kreditet, illetve a felsőoktatási intézménynek még lehetősége van ehhez egy tanulmányi átlagot is társítani, ez a törvény felhatalmazása alapján teszi minden felsőoktatási intézmény, és ha ezt a kritériumrendszert nem teljesíti a hallgató, akkor állami ösztöndíjas hallgatóból átsorolásra kerül önköltséges hallgatóvá. Az egy más kérdés, hogy ez a kritériumrendszer...
Mennyire nehéz vagy, mennyire könnyű kiesni, majd igen, a leendő ösztöndíjval, akkor így kérdezem.
Mi nagyon hasonló módon teljesítmény alapon közelítünk ehhez az ösztöndíjhoz. Mert egyébként az állami ösztöndíj is teljesítmény alapú. Ugye egy 500 pontos felvételi rendszer keretében dől el, hogy a hallgató az elért pontszáma alapján bekerül-e bármely egyetem állami ösztöndíjas képzésére, avagy sem. Tehát a központi felvételi rendszer keretében nincsenek különösebben szociális szempontok, de erre majd szeretnék visszatérni. A mi Corvinus ösztöndíjunk is alapvetően egy ilyen teljesítmény alapú ösztöndíj, és ebből is ki lehet esni természetesen, mert nem gondolnánk, ugye az előbb utalt arra, hogy mitől lesz jobb a képzés, tehát nem gondolnánk, hogy a minőség, ami eddig is nagyon fontos volt a Corvinus számára, és az a hallgatók számára is egy biztosíték, hogy mi továbbra is jó minőségű diplomát szeretnénk adni, amit a munkaerőpiac elfogad, elismer, ehhez viszont követelni is fogunk a jövőben is, mint tettük a múltban is, tehát lesznek a Corvinus ösztöndíjhoz is hasonlóan az állami ösztöndíjhoz kritériumok, de ha valaki teljesíti önmagával versenyezve, nem a többiekkel kell versenyezni, abszolút kritériumokat kell teljesíteni, tehát nem fél év, mint fél év újra megmérettetjük az egész hallgatói évfolyamot, és mondjuk azt, hogy a legjobbak megkapják a Körnös ösztöndíjat, aki elnyerte, az ha azokat a feltételeket, ami mellett elnyerte, teljesíti, akkor a képzés végéig ösztöndíjas hallgató lesz.
Innen folytatjuk az aréna mai vendége, Pavlik Lívia, Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja, miniszteri biztos. A hírek után folytatjuk tehát.